Tulajdonképpen ez a mentőszervezet ez közel 200 tagot számlál, és ebből a 200 főből kell, hogy ilyen esetekben kiadjuk a szükséges létszámot. Ez a 200 fő természetesen az ország szinte minden megyéből ide tartozik, tehát ez kivételesen nem azt jelenti, hogy Budapesten van egy jó nagy egység, és ő majd intézik, hanem ország szerte kizárólag tűzoltó a kollégákból áll. És amikor egy ilyen eset van, katasztrófa sújtott a ország segítséget kér. Ez a segítségkérés Brüsszelben fut be a központba, ahol az egész polgári védelmi mechanizmusnak a központja is van, és ezt a kérést azonnal továbbítják az összes tagállam felé. Tehát itt percekről beszélünk lényegében. Hát jellemzően a adott országnak a katasztrófa védelmi szerve megkapja ezt a felkérést, és eldöntheti, hogy egyrészt akar-e segíteni, illetve ha igen, akkor milyen kapacitást tud felajánlani a katasztrófa felszámolásához, és ez történt most is. Magyarország nagyon gyorsan fel is ajánlotta a Hunor mentőszervezetet, ami azt jelentette, hogy itt a hajnali órákban tudott a segítségkérés, és nem emlékszem már pontosan, de délelőtt 10-11 tájban már meg is kaptuk a riasztást, erre van egy kidolgozott SMS, illetve e-mail riasztási rendszer. Megkaptuk a riasztást azzal, hogy haladéktalanul vonuljunk be a megalapítási helyre, Budapesten a Ferihegyi úti raktárbázis. A Hunornak itt van a felszerelései, meg hát egyáltalán ez az a központi hely, ahonnan az egész országból beutazik mindenki. Ez azt jelenti, hogy a vezetői állománynak 4 órán belül oda kell érnie, a beosztott állománynak pedig 6 órán belül. Meg is történt, igazából 6 embert riasztottak Csongrád megyéből, viszont csak 3-an utaztunk ki. Ez éppen azért egy nagyobb létszám kerül ilyenkor riasztásra, hiszen bármi előszordulnak, éppen egy betegség, egy szabadság, bármilyen személyes probléma, ami miatt az adott ember, beriasztott ember nem tud jönni, ilyenkor természetesen a tartalékból választanak. Hát most is, ha jól emlékszem, közel 80 fő kapott riasztást, és ebből viszályosodott ki az a közel 50, aki végül is kiutazott.
Hát az nem volt kérdés, hogy ön megy, mert hogy ugye évek óta a Hunor csapatvezető helyettese. Mi fogadta önöket, amikor megérkeztek a helyszínre?
Igazából én a párommal megbeszéltem, hogyha odaérünk, akkor legalább egy SMS-t küldök, hogy meg vagyunk. Jellemző, hogy 2 szót küldtem, hogy ez borzasztó. Tehát olyan szintű pusztításra találkoztunk, amire szerintem senki nem fölkészülve. Nagyon sok képzést kaptunk, speciálisan, és elsősorban a földrengések utáni városi kutatómentő munkára van ez a csapat kihegyezve és kiképezve, de erre nem lehetett felkészülni. Tehát a nagy költségvetésű amerikai katasztrófa filmek díszleteikkel elképzelni, valóban olyan, viszont itt azért minden érzékszerve dolgozik az embernek. Tehát itt nem csak a tévében látja, hanem a hangokat hallja, közvetlenül az egyes embereket látja, a halottakat. Tényleg egy nagyon nagy sok volt mindenkinek, de természetesen a sokkot nem úgy kell érteni, hogy lefagyott a csapat és nem tudta, hogy hova is nyúlja. Viszont egy nagyon-nagyon nagy húzisú, kellemetlen élmény volt első látásra.
Ha jól olvastam, akkor a mentő szervezeteknek, csapatoknak nagyon sok tagja például inkább kint aludt a szabad ég alatt a hidegben, mert pontosan az omlástól, további omlástól félve.
Hát nálunk ez nem volt kérdés. Tudnék, mi vagyunk az országban az egyetlen hivatásos mentőszervezet, aki olyan szinten végzi ezt a munkát, hogy önállátos, és ebbe beletartozik az immobilizáció rendszer, a távoli elhelyezés, tehát mi mindenképpen sátrakkal készültünk. Amennyire tudom, lényegében mindenki ezt a megoldást választotta, és hát természetesen az emberek, a helyi lakosok is. Az utcák tömve voltak, komplett közlekedési káosz alakult ki, és hát könnyű volt látni adott esetben éppen egy pizamában egy lejrosszatjóra menekültek ki, és az utcára a tüzet amellett melegedtek, de ez egy valódi katasztrófai országhoz.
Ugye a katasztrófák esetén bevethető Hunor az a nemzetközi szervezetek által minősített nehéz minősítésű városi kutató és mentő csapat. Február 6-a és 12-e között dolgoztak a nap 24 órájában megfeszített erővel.
Így van. Az ENSZ-nek van egy testülete, angol rövidítés a MINSARAG, ez nemzetközi kutatásmentési tanácsadó csoportot jelent. Ez a részlege az ENSZ-nek, az, aki kidolgozta erre a munkára a standardeket. Itt egészen a szükséges felszereléstől a létszám, a váltások, a teljes spektrumot felelően, és ebben a rendszerben történt a norminősítése. ez az ENFES rendszer, hát a neve is sugallja, hogy ez tulajdonképpen a legmagasabb szintje ennek a fajta munkának. És nekünk is az alapbeállítás is az volt, úgy is készültünk, hogy két alegységet vittünk magunkkal, plusz az irányító törzse, és ez a két egység 15-15 fővel váltotta egymást a kárhelyszínen. Tehát úgy nézett ki egy napunk, hogy egy 8 órás etap volt a csapatnak, utána leváltottuk, 8 óra pihenő, utána 8 óra megint munka, tehát így a 24-ből 16 óra munka és 8 óra hát elvi pihenő idő jutott mindenkinek.
Azt olvastam, hogy felszereléseikkel ugye akár 20 tonnás több méter vastag fém és beton darabokat is képesek átvágni és mozgatni. Amikor kiérkeztek és hadba állították önöket, akkor más szervezetekkel dolgoztak együtt, vagy önöknek megadták, hogy ezen a területen kell kutatni, keresni, és akkor oda irányították önöket?
Igen, az utóbbi történt. Lényegében GPS koordinátát kaptunk, megérkeztünk a kijelölt helyre. Hát akkor egy török mentőcsoport volt ott, az Akut elnevezésű, de ez egy eléggé könnyű felszereltségű csapat volt, ők inkább az első segélynyújtásra, illetve ott a helyszíni szervezésben tudtak sokat segíteni. Lévén helyi erő azért a mentőautók helyszíne hívását intézték, ami azért nekünk nyilván nagy kihívás lett volna, viszont így velük együtt dolgozva egészen gördülékenyen ment a munka, viszont az effektív, beavatkozó mentőszervezet, mi voltunk ott egyedül. Ahogy megérkeztünk, lényegében úgy kezdődött az egész történet, hogy a repülőtérről szállítottak önöket busszal, illetve teherautóval, és a kárhelyszín helyszínén állt meg a busz, leszálltunk, átöltöztünk és már mentünk is be a romba, úgyhogy a logisztikusainknak volt kiadva, hogy amíg dolgozik a csapat, addig valami úton, módon egy táborhelyet találjanak, hiszen közel 9 tonna felszereléssel érkeztünk, amit azért mindenképpen el kell valahova rakni, sátrakat föl kell állítani, hogy a már dolgozó csapat a pihenőnyét valahogy el tudja tölteni, tehát az is egy elég nagyszabású háttérmunka volt, de nagyon jól vizsgáztak a kollégák.
És hogyan kell elképzelni magát a mentési munkát? Hall ilyenkor hangokat az ember, akik segítséget kérnek? Mert ugye itt több méternyi romról, betonról van szó, ami ugye maga alá temette az embereket.
Szerencsés esetben igen. De ha hozzászámoljuk azt, hogy mindenütt munkagépek dolgoznak, egyfolytában mentők, tűzoltók rohangálnak az utcán, szirénába, ahogy említette is, az adott esetben több méter ilyen is lehet éppen sérült. Ez nem feltétlenül van mindig így, tehát nem mindig lehet ezt hallani. Mi protokollunk az, hogy elsőként a kijelölt helyen a kutyákat engedjük a romba. Jó eséllyel az egyiket, aki ha talál valamit és jelez, akkor gyorsan megcseréljük, egy kontroll kutyát is odaviszünk, és általában ezek meg is erősítik egymás jelzéseit. Amikor ez megtörtént, akkor jön a következő fázisa a keresésnek, hiszen technikai eszközökkel is keresünk, audio, illetve videó eszközökkel. Általában úgy szokott ez történni, hogy először az audio eszközöket, kis érzékelőket helyezünk el azon a kis területen, ahol a kutya jelzett, és a kijelzőjén látszik, hogy honnan jön esetleg hang, és itt nem feltétlenül kiabálásra, lehet, hogy csak valami kaparászásra, kopogásra kell gondolni, és ezekkel a kis érzékelő tappancsokkal egyre inkább tudjuk szűkíteni azt a helyet, ahol vélhetően találni fogunk majd egy sérültet. Ha szükséges, akkor ezután egy úgynevezett kutatófúrást csinálunk, tehát most az egyszerűség kedvéért képzeljük el úgy, hogy egy betontömb alól jön a jel, ezt át szoktuk fúrni, és ott egy szálloptikás kamerát be tudunk vezetni, és akkor már a belső helyiségben látjuk nagyjából a sérült elhelyezkedését, ami nyilván azért fontos, mert nem mindegy, hogy hol kezdjük el bontani ezt a betontömböt, hiszen nem az a célunk, hogy még jobban megsérüljen, hanem kiemeljük. És amikor sikerül lokalizálni, akkor jön a kemény része a dolognak, hát függően attól, hogy milyen struktúrák vannak, lehet, hogy valamiféle szerszámmal, de lehet, hogy kézzel minden erővel tulajdonképpen csúnyán hangzik, de neki esünk, és a lehető legrövidebb idő alatt megpróbáljuk kiemelni a sérültet.
Hány túlélőt mentettek ki?
Összesen 17 élő embert mentettünk ki, illetve 29 elhunytat is kihoztunk a romok alól.
Három gyermek is volt a túlélők között, ugye?
Így van, három egészen fiatal gyermek.
Gondolom az azért lelkileg rettentően megterhelő, amikor már csak halottakat tudnak kiemelni.
Igen, bár úgy egy az egyben most találkoztunk azzal először igazán élesben, hogy nagyon sokszor, és főleg ahogy az idő haladt, nagyon sokszor óriási segítség volt a hozzátartozóknak, hogy ki tudtunk hozni valakit még a holtan is, mert ezt nagyjából úgy tudnám érzékeltetni, hogy amíg valaki a romok alatt van és nem találják, addig a hozzátartozókban él a remény. Ez teljesen természetes, ha nehogy Isten ilyen történne velünk, mi pontosan ugyanígy viselkednénk. És ez még akkor is igaz, ha ránézésre látszik azon a romon, hogy ez alatt élő ember nem maradhatott. Még a hét vége felé is kértek bennünket egyes helyekre, hogy menjünk, vizsgáljuk át, mert ők valószínű, hogy hallanak hangokat. Mi igazából ezeken a helyeken már többször jártunk kutyával, műszerekkel, és lényegében sajnos biztosak voltunk benne, hogy élő ember ott már nem valószínű, hogy találhatik, vagy nincs ott senki, vagy már halott. De mindannyiszor újra elmentünk, megnéztük, láttuk, hogy ez egy óriási lelki segítség az ottaniaknak, hogy legalább van valaki, aki megpróbálja. Tehát ilyen nagy szavakat használok, de mi voltunk nekik a remény abban a helyzetben.
Egyébként nagyon sürgette önöket ugye az idő, mert hideg is volt, ráadásul nagyon-nagyon sok napot nem bír ki az emberi szervezet, főleg akkor, ha sérült.
Pontosan. Hát a napközben időjárás az hasonlított a mostani időjárásra, nem volt ennyire enyhe, de szép napos idő volt, 10 fok körüli hőmérséklettel. Viszont éjszaka, hát az egyik éjszaka mínusz 9 fokot mértünk, pontosabban hajnalban, tehát óriási volt a hőingadozás. Természetesen függően, hogy valaki egy épületen belül melyik helyiségben élt, milyen körülmények között a földrengés, azért egészen más eséllyel indult az életét. Nyilván volt, akit egyből maga alá temetett. Volt, aki egy olyan helyiségben szorult be, hogy mondjuk egy palac ásványvizet is elért, nem sérült meg, egyébként egy jó általános egészségi állapotban volt. Ő nyilván nagyobb eséllyel küzdhetett az életéért. Tulajdonképpen mi úgy számoljuk, és hát ez a nemzetközi elfogadott standard is, hogy nagyjából az a 100 óra a romok alatt, ha ezek a körülmények fönnállnak, akkor még reális esély lehet. Utána már nem, tehát utána jön a csoda kategória. Ez az, amiről hallunk a híradásokban is, még néhány napja is voltak olyan helyek, ahonnan élő ember sikerült kiszabadítani, de sajnos ez már a csoda kategória.
Sőt, hát ugye itt van a kisfiú, a 15 éves Ali, akiről kiderült, hogy mégiscsak él, holott ugye a híradások arról szóltak, hogy nem tudták megmenteni a kisfiút.
Így van. Hát az is egy szörnyű helyzet lehetett, hogy tudták, hogy ott van, azt is, hogy él, de egyszerűen nem olyan mértékű volt a romosodás, hogy nem volt olyan eszköz, amivel ki lehetett volna szabadítani. Illetve természetesen van olyan eszköz, hát vannak markológépek, mindenféle erőgépek, viszont ezt egy életmentésnél nagyon-nagyon kockázatos használni.
Újabb földrengés sújtott a Törökországot, de arról már kaphattunk hírt, hogy valószínűleg nincsenek halálos áldozatok. És azt is tudjuk, hogy a Hunor mentőszervezet és a tagok számos gyakorlaton és Európai Uniós misszióban vettek már részt. Hol dolgoztak a munkájuk során, merre a világban?
Tulajdonképpen a hazai katasztrófáknál többnél is, például a 2013 Dunai árvíznél, de Szerbiában jó néhány évvel ezelőtt én magam voltam Ukrajnában egy misszión, tehát valóban sok életbevetés, tanfolyam, gyakorlat, ami mögöttünk van, ami célirányosan erre készített több bennünket, de hát azt sem felejtsük el, hogy ahogy a beszélgetésük elején említettem, mindenki tűzoltó, tehát nap mint nap találkozhat hasonló dolgokkal. Éppen ezért, ahogy úgy nagyjából átbeszéltük a srácokra menet közben, tulajdonképpen senkit sem a fizikai része rázott meg igazán, tehát nem a munkamennyisége, a sérültek, a halottak látványa, hanem sokkal inkább az összes többi dolog, látni a hozzátartozókat, az embereket, kezelni azokat az indulatokat, amik olyankor nem elszabadulnak, felszabadulnak inkább, és már soha nem volt semmiféle konfliktusunk senkivel, sőt, szerintelenségéből állíthatom, hogy nagyon-nagyon kedveltek minket. Azért mégis egy nagyon-nagyon nagy lelki teher volt, tehát amikor ott van az ember egy feladattal, és közben hozzájön mindenki, és nem mondhatja azt, hogy bocsánat, nincs itt semmi látnivaló, meg ilyen kliséket nem használhat, nem mondhatja azt, hogy most nem érek rá. Ez azért így szépen naponta több esetben előfordul, és így egymásra rakódik, és tényleg lelkileg veszi igazából igénybe az embert.
És kint a helyszínen, amikor önök ugye azt mondták, hogy befejezték a munkát és hazajöttek, azt hogyan fogadják? Tehát, mert ugye eljön az a határ, amikor azt kell mondani, hogy nincs tovább, tehát itt már nincs értelme maradni, mert valószínűleg itt már élő embert nem fognak kihozni. Tehát mindenki elfogadja és elengedik a csapatokat, vagy azért még vannak kérések, hogy de nem lehetne maradni. Tehát ez hogyan történik? Lehet, hogy rossz a kérdés, csak ugye mi laikusok ezt nem is tudjuk felfogni sem, hogy mi van ott.
Igen, sajnos jó a kérdés. Hát nem egyszerű. Viszont, sőt, megmondom őszintén, hogy kicsit tartottunk is attól a pillanattól, amikor majd ki kell jelentenünk, hogy nekünk most már mennünk kell. Igazából annyiból, ha mondhatom, így szerencsés volt a dolog, hogy az utolsó egy-két napban már valóban nem találtunk élő embert, viszont tényleg mindent megtettünk, és naponta 20-30 esetben mentünk a lakosság kérésére különböző helyszíneket újra átvizsgálni. Tehát akik ott voltak a mi kárterületünkön, tudták, hogy számíthatnak ránk, azt is tudták, hogy már eddig is mindent megtettünk, és hát amikor természetesen meg kellett hozni a döntés, illetve azt tudatni is kellett ott a helyiekkel, hogy tulajdonképpen nekünk ennyi időre szólt a mandátumunk, most sajnos el kell, hogy vonuljunk innen, viszont tudtuk, hogy jönni fognak majd más mentőcsapatok, illetve azért ez az egy hét nagyon sokat számított a helyi erőknek is. Törökország rendkívül felkészült egyébként földrengésügyben, hát természetesen ők is tisztában vannak vele, hogy hol fekszik az ország, de hát őket is letaglózta ez a hirtelen iszonyatos mennyiségű kárhelyszín. A helyiek említették, hogy ez a terület, amit sújtotta a földrengés, ez nagyjából egy magyarországi terület. Tehát valami elképesztő méretekről beszélünk, és természetes, hogy időben azonnal nem tudtak reagálni a török mentőcsapatok se, egyszerre mindenütt nem tudtak ott lenni, viszont ahogy besegítettek, és hát ezért is kért Törökország segítséget, besegítettek a nemzetközi erők, ez az idő azért nekik is sok mindenre elég volt, és amikor mi eljöttünk, akkor már kezdtek jönni helyi erők is, tehát itt nem volt akkora törés, hogy mi elmegyünk. Ezzel együtt igazából könnyek között búcsúztattak el bennünket, tehát tényleg mindent megtettünk, és bár rosszabbra számítottunk, azért viszonylag egyszerű volt onnan levonulnunk is.
Hogyan tudja földolgozni egyébként lelkileg ezeket a missziókat egy ember, tehát például ön? Szóval amikor hazajönnek, akkor persze tudom, hogy megy minden a maga kerékvágásában, mert mennie kell, az élet megy tovább. De szóval hogyan lehet ezt lelkileg földolgozni, amiket ott lát, átél az ember?
Hát ezeknek egy jókora részét azért elmondjuk a családnak. Nyilván nem arról beszélünk, hogy milyen volt a rom alatt lenni, amikor utórengés volt, meg ilyesmi. Tehát nem ez a cél, viszont ott hirtelen, hát én is hétfő hajnalban értem haza, és ott beszéltem a párommal eléggé sokat, és úgy jöttek ki belőlem a dolgok, úgyhogy sikerült őt is megrikatni, de igazából a kulcsa ennek valószínűleg a kibeszélés. Egyébként a cégünk is, hát a katasztrófa védelem is azonnal mondjuk úgy, hogy elrendelte, hogy a lehető legrövidebb időn belül a munkahelyi pszichológusunkkal le kell ülnünk. Ez már meg is történt, és tényleg egy ilyen kötetlen beszélgetésben, kicsit ilyen terápiás jelleggel szintén át tudtuk ezeket a dolgokat beszélni, és hát én úgy érzem, és ahogy a többieken is láttam, bár ha egy pszichológus most hallgatja ezt a beszélgetést, azért csóválni fogja a fejét. Úgy érzem, hogy nem láttam senki olyan törést, amiből ránézésre, mint laikus azt mondanám, hogy no, ebből még baj is lehet. De ilyen helyzettel szerintem egyikünk se szembesült még, tehát elképzelhető, hogy ez hetek vagy hónapok múlva is előtör az emberből, és képes befordulni, de megint csak visszatérek oda, amit említettem már, hogy mindannyian tűzoltók vagyunk, és ehhez a dózishoz képest kismértékben, de szinte napról napra szembesül mindenki hasonló helyzetekkel, amikkel ugyanúgy meg kell, hogy küzdjön, és valószínűleg tekintve, hogy itt azért a legfiatalabb szolgálati viszonnyal rendelkezők is 10-15 éves tűzoltók, azért valószínű, hogy sok esetben bizonyított már az a stratégia, ahogy éppen egyénenként valaki feldolgozza ezeket a látottakat, hallottakat, egyáltalán az élményeket.
És egy idő után például a Hunor mentőszervezet az összeül, és akik kint voltak a helyszínen, azok megbeszélik a dolgokat? Ilyen szokott lenni?
Igen, igen. Most éppen ebben március közepén lesz majd egy kétnapos összevonásunk, és akkor hát egyrészt az szakmai tapasztalatokat, tanulságokat, következtetéseket meg tudjuk beszélni, és hát szerintem nagyobb hányada lesz ennek az összejövetelnek a feldolgozás. Tehát újra, most már nyugodt körülmények között, kipihenten, nyugodtabban tudunk majd ezekről beszélni, szerintem az is nagy segítség lesz neki.
Az biztos. És hát a következőkben ne legyen legalábbis mostanában ilyen, bár igen, látva például Olaszországot is, nem sok jó vár ránk.
Nem vagyok pessimista, alapvetően ember, én is ettől félek.
Igen. Egyébként önök, akik mondjuk kim vannak egy katasztrófa helyszínén, hazajönnek, akkor mikor vethetők be újra? Gondolom azért nem az van, hogy mit tudom én, történik a világ másik végén egy ilyen, akkor mondjuk két hét múlva önök már mehetnek.
Ennek kicsi a valószínűsége valóban, és mindenképpen azért egy 2-3 napos akklimatizációs időnk van, de szerintem nagyságrendileg, ha most történne valami olyasmi, akkor ismét felmerülne, hogy menjünk. Természetes, hogy egy-egy ilyen bevetés után azért nem úgy működik a dolog, mint a hétköznapi életben, hogy jó, letettem a szolgálatot, aztán a következő szolgálatban újra kezdem, mondjuk 48 óra múlva, itt azért nyilván kicsit több időre van szükség, de tulajdonképpen szerintem egy héten belül már bárki újra útnak tudna indulni.